ültettem pár éve egy gyümölcsfát. Ez már önmagában nagy dolog, hogy én, aki Budapesten nevelkedtem fel, és ebből is évtizedeket, vagy másfél évtizedet panellakásban, nem túl sok ilyen élményem volt nekem gyerekkoromból, mégis valahogy ez az itt lét meg is lepett és kihozott belőle milyen dolgokat is. Szóval ültettem egy gyümölcsfát, és azt mondta nekem, akitől kaptuk, hogy ez nem ám olyan génmanipulált, mint amiket mostanában lehet kapni. Ennek bizony pár év kell, mire gyümölcsöt fog hozni. Így is lett, sorra teltek az évek gyümölcs nélkül. Nem mondom, néha már megfordult a fejemben, hogy valami nem stimmel ezzel a fával, valami elromlott ezzel a fával, vagy pedig hatalmasan át lettem verve. Hiszen hát nyilván az ember azért ült egy gyümölcsfát, mert szeretne gyümölcsöt, és ha egy mód van rá, minél hamarabb. Szóval teltek múltak az évek gyümölcs nélkül, de aztán egyszer csak eljött egy év, amikor először elkezdtem mutatni a gyümölcs magát rajta. Sokszor eszembe jut ennek a kis fának a példája, és sokat gondolkoztam már ezen a kis gyümölcsfán, most már nem is olyan kicsi. Ez nem egy modern fa. Ez nem egy modern fa. Ez nem egy mai menő fa, hogy így mondjam. Ez a fa nem érti az idők szavát, kedves testvérek. A modern társadalom lényegét sem érti ez a fa, amit ebben a mondatban tudnék összefoglalni, hogy adj Uram, de azonnal. Adj Uram Isten, de azonnal. Rögtön szeretném látni az eredményt. Rögtön szeretném élvezni munkám gyümölcsét. Ez a fa tehát nem való egy modern ember kertjében, mert micsoda dolog az, hogy várni kell. Várni kell a gyümölcsre. Micsoda dolog az, hogy ez a fa nem tudja, hogy mi a dolga, hogy azonnal teremjen. Aztán az is eszembe jutott, lehet, hogy egyszer eljön majd az idő, ha így folytatjuk, mi felnőttek, hogyha a gyerekek majd látnak egy ilyen fát, akkor oda mennek és elkezdik rajta keresni a konnektor kábelt, meg a wifi csatlakozásnak a kábeljeit, hogy biztos valami gond van ezzel a fával. Azért nem működik, mert nincs bedugva. Hát a mai modern gyerek már mindenen ezt keresi. Isten ments, hogy majd egyszer, hogyha megöregszem, rajtam is keressék a kikapcsoló gombot a saját gyerekeim. Remélem, hogy nem fogunk ide jutni. De hát valahol érthető ez a türelmetlenség, nem? Hát egy gyümölcsfának pont az a lényege, hogy teremjen. Érthető ez a türelmetlenség? Valóban. Nem lehet, hogy a gyümölcsnek pont az a lényege, hogy meg kell érnie? De nem csak neki magának, hanem a fának is, ami termi ezt a gyümölcsöt. Hát mennyire igazságtalan lenne, és szerintem ezzel egyetértünk, mennyire igazságtalan lenne egy kisgyermektől elvárni, hogy felelős felnőtt döntéseket hozzon az életével kapcsolatban. Egyikünk sem várja el talán ezt a gyerekétől. Ahhoz előbb felnőtté kell válnia. Lehet, hogy a gyümölcsfának is idő kell. Míg elég erős lesz majd ahhoz, hogy a terméssel járó fruszt nehézségeket elviselje. Mindez a pünkösdi történet kapcsán jutott eszembe. Méghozzá Jézusnak egy mondata nyomán, amivel pont egy héttel ezelőtt foglalkoztunk, a mennybe menetel előtti közvetlen Jézusi mondatokkal, amikor is így szólt a tanítványokhoz, talán emlékeztek, akik egy hete is itt voltatok, azt mondta, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy nem sokára eljön a Szentlélek. Várjátok meg az Atya ígéretét. Ne távozzatok el Jeruzsálemből. Jézus, amikor a Szentlélek ígéretéről beszél, akkor ezt együtt használja a várni szóval. És ezért azt gondolom, hogy folytathatjuk a logikai értekezést, és akkor azt is mondhatjuk, hogy rögtön ebben a gondolatban benne van a türelemre intés is. Várjátok meg. A láttat ellenére is várjátok meg. Lehet, hogy most úgy tűnik, hogy nem történik semmi. Lehet, hogy most úgy tűnik, hogy nem jön semmi, ami Istentől való lenne ebbe a világba. Ezért mondja, ne távozzatok el Jeruzsálemből, ne adjátok föl idő előtt, várjátok meg mert el fog jönni. A Szentlélek kitöltetése az egyik legtitokzatosabb ünnepe a kereszténységnek, ami abban is megfigyelhető, hogy karácsony, húsvét még csak-csak lemegy, meg csak-csak hozzászoktunk, de pünkösd az már nehezebben mozdítja meg az embereket. Általában ilyenkor tényleg nincsenek annyian a templomban sem, mint mondjuk húsvétkor vagy karácsonykor. Szentlélek, meg Szent Háromság egy Isten, meg ennek a harmadik személye, nem túl bonyolult ez egy kicsit? Emlékszem, egyszer valaki azt mondta egy keresztény embernek, miért nem lehetett volna valami hihetőbb dolgot kitalálni magatoknak, kedves keresztények, higgyétek el, azzal sokkal jobban el tudnátok adni magatokat a mai világba. Ezzel az egész Szent Háromságos érthetetlenséggel sokan nem tudnak mit kezdeni, ezért nem foglalkoznak veletek. Miért nem csak egy Istenről beszéltek? És zárójelbe hozzáteszem, mennyire hatásosabb is. Hát éppen most egy olyan vallás kopogtat nálunk, ahol csak egy Isten van. Ott aztán túl sok misztikum nincs, ott aztán túl sok titok nincs, ott tényleg egy Isten van. Akár jogosnak is tűnhet ez a kifogás, amit ez az előbbi ember mondott, de ha tovább viszem ezt a gondolatot, akkor azért ebből egy dolog csak következik számomra. Hogyha az emberek, akik nem tudnak ezzel az egészen mit kezdeni, pont azt kifogásolják, hogy túl sok a misztikum a mi hitünkben, túl sok a titok a mi hitünkben, túl sok az, aminél már az emberi értelem, tapasztalat és logika recseg és ropog, akkor ezek szerint ezek az emberek pont az ellenkezőjére vágynak, a rideg és hideg racionalitásra, a kiszámíthatóságra. Valójában olyan hitre vágynak ezek szerint az emberek, amit nem is kell hinni igazából, mert amit értek, ami kiszámítható, ami letérképezhető, ami előre jelezhető, hát abban mit kell hinni? Egy olyan Isten kell a modern embernek, aki belefér az agyukba, ahol nincs misztikum és nincs titok. No, de akkor mitől Isten ez az Isten, ha belefér az agyunkba? Mit is kellene akkor hinni vele kapcsolatban? Ha az életben nincs semmi, ami emberen túl lenne, ha a hitünkben nincs semmi, amihez az értelmünk kevés, akkor marad a racionalitás hideg érfala, ami körülvesz bennünket. Mindig, amikor erre gondolok, eszembe jut egy olyan helység, ami a legnagyobb hidegben is fűtetlenül áll. Biztos volt már ilyen élményünk. Bementünk oda, és sokkal jobban fáztunk, mint mondjuk kinn a szabadban, mert a falak is ontották és sugározták a hideget, mert nem volt, mi átmelegítse. Valahol talán ilyenre vágyik az ember, hogy minden kiszámítható, minden tervezhető, minden olyan ridegen hideg legyen. Biztos erre vágyik az ember? Ahol nem marad más, csak a törvény. Ahol minden leírható törvényszerűségekkel, még maga az élet is. Testvérek, én sem tudok egy bizonyos színnél többet elmagyarázni a Szentlélekről. A Szent Háromságról. Csak gyenge emberi hasonlatokat tudok előszedni. Talán ez az, ami éppen a legjobban zavarja a modern embert. Hogy ez az egész nincs a hatalmunkban. Hogy nincs a hatalmamban az Isten. Mert akkor ez azt is jelenti, hogy ő néha olyanokat tesz, amit én nem értek. Néha olyat is megenged magának ez a titokzatos Isten, amire nincs emberi magyarázatom. Amire nem tudok a múltból analógiát hozni. És ezért nem tudom azt mondani, hogy aha, emlékszem, már volt ilyen egyszer. Mi lesz akkor az én értelmemmel? Mi lesz akkor az én tudásommal? Mi lesz a tudattal, hogy azért csak mi vagyunk a világ urai emberek, nem? És ilyenkor nem marad más, csak a törvény. Mert kell, hogy legyen mindenre törvény. Kell, hogy legyen mindenre magyarázat. És hát nyilván van igazság ebben, hazudnék, ha én magam sem vágytam már életemben néha egyértelmű, kiszámítható és a hatalmamban álló holnapra. Hazudnék, ha ezt mondanám. Hányszor vágyok erre? Ahol minden az én logikám és törvényeim szerint működik. Csak egy dolgot felejtek el ilyenkor én is mindig. Az, hogy történetesen ember vagyok. Aki valamikor az idő egy adott pontján beszállt ebbe a játékba, ebbe a társas játékba, amit nevezzünk életnek, és a szabályai vonatkoznak rám is. Teremtmény vagyok. Része vagyok az univerzumnak. Ugyanabból az anyagból állok, mint a körülöttem lévő világ. Nem vagyok felett ennek a világnak. Vágyhatok én életem végéig kiszámíthatóságra, meg tervezhetőségre, meg titok és misztikum nélküli világra. De csak egy teremtmény vagyok. A türelemre intés Jézus részéről pont erre hívja fel a figyelmet. Várjátok meg, amíg kitöltetik rátok a Szentlélek. Várjátok meg. Már ez a szó is mennyire beszédes, hogy kitöltetik. Nem azt mondja Jézus, hogy amit majd ki fogtok tölteni magatokra, nem azt mondja, hogy amire majd rátaláltok, nem azt mondja, hogy amit majd megszereztek, pláne nem azt mondja, hogy amit majd megvesztek, hanem azt mondja, hogy kitöltetik. Nincs a hatalmatokban. Na ez nincs a hatalmatokban. Nagyon sok minden ott van, ember. De ez nincs. De kitöltetik. Amikor eljön az ideje. Kitöltetik akkor, amikor készek vagytok rá. Kitöltetik akkor, amikor megértél arra, hogy a lélek gyümölcsét teremi az életed. Emlékeztek még a gyümölcsfára a kertemben? Semmilyen hatalmam nem volt felette, hogy mikor jöjjön a termés. Akármit is csináltam volna, szép szóval vagy csúnya szóval könyöröghettem volna neki. Egy dolgot tudtam csak csinálni. Várni. De amikor eljött az ideje, akkor eljött a termés is. A Biblia, amikor a keresztény életről beszél, arról az életről, amelyikre a lélek kitöltetett, akkor gyümölcsről beszél. A lélek gyümölcséről. Ezt olvastam föl a második felolvasott szakaszban. A lélek gyümölcséről ír, és arra ír, és azzal biztat, hogy ne aggódj, ember, aki többet szeretnél, annál, mint a racionalitás hideg érzfala. Ne félj, ne türelmetlenkedj, meg fog történni a te életedben is a gyümölcs termés csodája, ha magadat az Isten oltalmába helyezed. Törvényre vágyik az ember, azt mondtuk az előbb. Vagy törvényre van kényszerülve már az ember, azt mondtuk az előbb. Mert érzi, hogy valami kevés. Mert érzi, hogy valami hiányzik ebből a világból. Pont az, amire építeni lehetne. Feleségem részt vett az elmúlt hetekben egy több órás, több tíz órás tovább képzésen, és azt mondta, hogy ennyi papírt még életében nem írt alá, mint itt. Arról is papírt kellett aláírni, hogy átvette egy papírt, amit már egyébként aláírt. És azt mondta a képzés vezetője, hogy tudjátok, miért van ez? Azért, mert ez a modern világ eljutott oda, hogy az emberi szónak semmilyen értéke nincs ma már. Muszáj levédenünk magunkat ezer és ezer papírral. És azt meg csak én teszem hozzá, hogy egyszer ebbe is fog belefulladni ez a világ. De hát mi vágyunk a törvényre. Mi vágyunk nem arra, hogy minden tiszta, kiszámítható legyen. Ne legyen titok és ne legyen misztikum benne. Ha törvényre vágyik az ember, akkor van egy jó hírem most számotokra. A jó hírem az, hogy a gyümölcs termés is törvényszerűen következik be. Igen, mert a világnak vannak látható, ezáltal kiszámítható, ezáltal előrejelezhető törvényei. És vannak a világnak láthatatlan törvényei, amik az emberi ész és uralom számára már elérhetetlenek. Hát a lélek ebbe az utóbbi dimenzióba tartozik. És a lélek munkálkodása ebbe az utóbbi dimenzióba tartozik. De munkálkodik, és olyan biztos ez, mint hogy te most itt ülsz, és ezeket hallod. Hála Istennek, hogy vannak törvények, amiket Isten megtartott a saját hatalmában. És nem adta oda az embernek, ha odaadta volna, már rég tönkretettük volna ezeket is. Nem enged oda bepillantást, ahol ő munkálkodik. Pontosabban néha igen. Tudod, ezek a csodák, amik megtörténnek veled is és velem is. ezek a csodák, amikor az ember egy pillanatra úgy érzi, hogy részese lett valaminek, amire valahol a szíve mélyén mindig is vágyott eddig. Ezek a csodák, amelyeket Isten néha ad, ahhoz, hogy a mi hitünk elszakadjon ettől a hideg racionalitástól. És végre merjünk elhinni, hogy van valaki felettünk, aki több, mint mi. A Szentlélek nélküli ember is törvényszerűségek között él. És a Szentlélek ajándékát megkapott ember is törvényszerűségek között él. A kettő között a különbség csupán ég és föld. Emlékszel, hogy ír az apostol a galatabeli gyülekezetnek? Azt mondja, a test gyümölcse, házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság és minden, amihez hasonló. És emlékszel, hogy ír a lélek gyümölcséről? Azt mondja, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ugye, hogy ég és föld a különbség a kettő között? Na hát ebben hiszünk mi keresztjének, hogy a lélek által élő ember életében a lélek gyümölcse elkezd növekedni és teremni. És milyen szép ez a kifejezés, és azt mondja, hogy lélek gyümölcse. És sokszor helytelenül úgy mondjuk, hogy a lélek gyümölcsei. Nem, a lélek gyümölcse. Mert úgy kell ezt az egészet elképzelni, mint egy szőlőfürt, és minden egyes szemnek azon a fürtön különböző neve van. Az elsőnek az a neve, hogy szeretet. A másiknak az, hogy jóság. A harmadiknak az, hogy békesség. A negyediké az, hogy türelem. És így tovább. És ezek mind egyszerre vannak jelen annak az embernek az életében, akire a lélek kitöltetett. Egyszerre. Nem külön-külön egy picike. Egyszerre. És nem azonnal terem ilyen gyümölcsöt a hívő ember élete sem. Idő kell hozzá, és sok-sok türelem. De hogy teremni fog, az biztos. Vágysz ezekre? Vágysz erre a fürt gyümölcsre? Vagy lehet, hogy most azt mondod, valami hatalmas csoda kellene ahhoz, hogy az én életem ilyen irányt vegyen. Jól mondod. Tényleg csoda kell ehhez. Nagyon nagy csoda. Olyan csoda, amit ember észre és tudományos képletekkel soha, de soha nem fogunk tudni leírni és megmagyarázni. Mert ehhez isteni erő és hatalom kell. És még valami. Azt, hogy az ember végre leszálljon az önmaga által épített trónról, amin trónol és hatalmát gyakorolja, és amivel uralkodik embertársai felett és családjában. Ez a kettő kell hozzá. Isteni erő és hatalom, és trónfosztás. Vágysz erre a fürt gyümölcsre, hogy megjelenjenek ezek az életedben. Megteremheti a te életedben is. De tudd, törvényszerűen előbb a magvetés van. Előbb a magvetés van. Ezt nevezi a Biblia Isten igéje meghallásának. Ezért gyűlünk össze mi keresztjének hétről hétre. Nem hagyományt ápolunk. Nem valami ősi szokást viszünk tovább. Mi az Isten igéjét hallani jövünk ide, mert olyan ez, mint a magvetés. Elvetődnek ezek az ige magvak az életünkben, a szívünkben, és egyszer csak elkezd teremni. Amikor megérünk rá, amikor készen vagyunk rá, gyümölcsöt terem. Ezt jelenti számomra a pünkösd ünnepe. Hogy van valami, hál' Istennek, ami nincs a hatalmunkban. Ezt jelenti számomra a pünkösd ünnepe. Azt jelenti számomra pünkösd ünnepe, hogy van választási lehetőségem, hogy dönthetek, hogy reménykedhetek, hogy megteremheti az én életem is a lélek gyümölcsét. Vágysz erre te is. Amen. Csendesedjünk.